Egyiptom halottai istenek, és így hát micsodák a ti isteneitek? Nagyok a mi isteneink, felelte Báta a pék. A jól lakottságon és fáradtságon érzem ezt, ami Hápi látása után lett meg. Haza kell mennem, és az újjászületés álmába merülnem. Közben asszonyom is megjön az anyatiszteletről. Jó egészséget, idegenek! Örvendezzetek, és utazzatok békében! És ezzel távozott. Az öreg pedig így szólt Józsefhez. Az ember Istenbe fáradt volt. Nem kellett volna akadékoskodó kérdésekkel nyaggatni általam. De bizony, mentegetődzött József, szolgádnak alaposan utána kell érdeklődnie mindennek, hogy beletaláljon Egyiptom életébe, ahol hagyni akarod, és ahol hosszú ideig tartózkodnia kell. A fiú számára elég idegen és újszerű itt minden, mert Egyiptom fiai sírvermekben imádkoznak, még ha templomoknak vagy örök lakoknak hívják is őket. Mi pedig odahaza ősi szokás szerint zöld fák alatt. Nem kellett tűnődni és nevetni ezeken a fiakon. Hápi számukra ptáh eleven képe, amire azt hiszem ptáhnak ugyancsak szüksége van, mert maga nyilván körülgöngyölt holttetem. Ők azonban nem nyugosznak, míg az eleven képet is körül nem göngyölték, és amíg nem csináltak belőle is uzírit és Isten múmiát, nem érzik jól magukat. Nekem azonban kedvesebb Menfe, melynek halottai nem kell, hogy átmenjenek a vizen, mivel a város már maga is nyugaton van, a nagyváros tele emberekkel, akik kényelmesen összevonják halotti nevét. Kár, hogy az áldásház, amely elé vinni akarsz, Petepré, a legyezős úrháza nem Menfében van, mert ez nekem való lenne Egyiptom városai között. Nagyon is éretlen vagy még ahhoz, felelte az öreg, hogy meg tud ítélni, mi jó neked. Én azonban tudom, és atyailag javadra fordítom. Mert nyilvánvalóan atyád vagyok, ha föltesszük, hogy anyád a sírverem. Holnap kora hajnalban hajóra szállunk, és 9 napig hajózunk délfelé Egyiptom országában, hogy lábunkat vezet per Amun, a királyi város csillogó partjaira tehessük. 3. fejezet, a megérkezés. Utazás a folyón. Gyorsaságával kitűnő, ez volt a hajó neve, melyre az izmáliták a kikötőhelyen állataikkal együtt felszállottak egy keskeny pallón, miután az itt fölütött kofabódékban 9 napra ellátták magukat élelemmel. Ez volt a neve, amely libafejjel ékesített orrán 2 oldalt írva állt, a hencegő Egyiptomra jellemző név, mert a legotrombább teherbárka volt, amelyet Menfe kikötőhelyén egyáltalában találni lehetett. Hasasra épült, hogy minél több rakodótere legyen, korlátja fa, kajütje elől nyitott, boltozatos gyékén sátor volt, és az egyetlen, de annál súlyosabb kormányrúd meredeken állt a hajófar egyik cölöpéhez erősítve. A kapitányt Thotnofernek hívták. Északi ember volt. Fejét és mellét fehér haj borította, és fülönfüggőt hordott. Az öreg a fogadóban ismerkedett meg vele, s a viteldíj olcsó lévén hamar meg is egyeztek. Thotnofer hajója épületfát, egyetétel királyi vásznat és közönséges vásznat, papíruszt, marhabőrt, hajókötelet, 20 zsák lencsét és 30 hordó szárított halat vitt. Azon kívül a gyorsaságával kitűnő szállított egy gazdag tébei polgár szobrát, amely egészen elől a hajó orrában állott lécekből és zsákvászomból összerót burkolatban. A jóház, azaz a megbízó sírkamrája részére volt számva a folyó nyugati partján, ahol egy vakajtóból kilépve szemlélhette a sírlakó örök birtokát és szokott életének festett ábrázolását a falakon. Szeme, amely majdan erre a célra szolgál, még nem volt beillesztve, az életszínei sem virítottak még rajta, és hiányzott a bot átfúrt ökléből, melyet Ferdén előre álló köténye mellett nyújtott ki. De modellje igen sürgette, hogy tokája és vastag lába a művész keze alól legalább nagyjában Ptáh szeme elé kerüljön. Az utolsó simításokat majd TB-nek, a halottak városának valamely műhelyében viszik keresztül. Déltájban a matrózok eloldozták a hajót a cölöptől, és fölvonták a foltozott barna vitorlát, amely nyomban megtelt az erős északi széllel. A kormányos a kiugró hajófaron ülve, a lecsüngő emelőfával kezdte a kormányt mozgatni, egy ember az előső liba fejben egy rúddal a vizet vizsgálta, míg Pfot Nofer, a kapitány, hogy az istenek kegyét megnyerje a szerencsés úthoz, a kajüt előtt elégetett egy keveset a gyantából, amit az izmaeliták fizetés fejében adtak. S így a bárka, amely Józsefet vitte, elől és hátul magasra ívelve, csak a hajógerinc közepével hasítva a vizet, megindult a folyón fölfelé, miközben az öreg, aki övéivel a kajüt mögött felrakott épületfán üldögélt, elmélkedésekbe bocsátkozott az élet nagy bölcsességéről, amelyben előnyök és hátrányok majdnem mindig olyan módon egyenlítik ki és szüntetik meg egymást, hogy a nem túlságosan jó és nem túlságosan rossz középutas tökéletessége jön létre. Így utaznak most fölfelé a folyón, árral szemben, a szél azonban, mint csak nem mindig északról fú, és segítve feszül a vitorlának, úgyhogy az akadály és a segítség mérsékelt haladássá egyenlítődik ki. Árral haladva meg éppen könnyen megy, mert a hajó egyszerűen viteti magát. Csak hogy ilyenkor a mozgás könnyen nekivadulhat. A hajó keresztbe dől, és a fárasztó evezésre meg kormányzásra van szükség, hogy az ilyen út el ne ragadja a hajót. Így korlátozzák mindig az élet előnyeit a hátrányok, és teszik jóvá a hátrányokat az előnyök, úgyhogy tisztára számtanilag véve az eredmény nulla, gyakorlatilag azonban a kiegyenlítés és a középutas tökéletesség bölcsessége ez, amellyel szemben nincs helye sem újongásnak, sem átoknak, hanem csak megelégedésnek. Mert a tökéletesség nem az előnyök egyoldalú halmozása, miközben másfelől az életet csupa hátrány teszi lehetetlenné, hanem az előnyök és hátrányok kölcsönös kiegyenlítődése semmivé, ez az, aminek a neve megelégedés. Így beszélt az öreg fölemelt ujjal és félrehajtott fejjel. És övei tátott szájjal hallgatták, de közben makacs megszégyenült pillantásokat is váltottak közönséges emberek szokásaként, akiknek magas, amit hallanak, s jobban szeretnének nem oda hallgatni. József sem igen ügyelt az öreg elvont beszédére, mert kedvét lelte a víziút új élményében, a friss szélben, a hullámok dallamos kotyogásában a hajó orr alatt, a lágyan ringató tovasiklásban a széles folyón, melynek árja csillogva futott elébe, miként egykor az útra kert Eliézernek futott elébe a föld. A part vidám, buja és szent képei állandóan változtak. Gyakran oszlopcsarnokok szekték, és néha pálmaligetek kísérték, de ugyanennyiszer emberkéz alkotta kőfolyosók is, amelyek a városok templomaihoz tartoztak. Falvak vonultak el magas galambducokkal, zöldellő termőföld és ismét tarka városi pompa villámló aranynapsugarakkal, föllobogózott kapukkal és óriás párokkal, melyek kezüket térdükön nyugtatva ültek a folyóparton, és méltóságos merevséggel néztek el a föld és víz felett a sivatagba. Időnként mindez közel került, aztán ismét messze távolodott. Amikor tudnilik a folyón, közepén hajóztak, melynek vize néha tószerűen kiszélesült, vagy erre-arra kanyargott, s kanyarai mögött egyiptomnak új és új képei tűntek el, vagy bukkantak föl. De milyen élvezetes volt magának a szent útnak, Egyiptom nagy országútjának élete is. Hány hajó durva vagy drága vitorláját duzzasztotta a szél, és hány evező feszült neki az árnak. A víz fölött a hangvívő levegő tele volt emberi hangokkal, hajósok köszöntéseivel és tréfáival, a kiugró hajó orron ülő rudas emberek örvénytől és zátonytól óvó kiáltásaival, a kajut tetőn gubbasztó hajósok gajdoló intelmeivel, a vitorla kezelőkhöz és kormányosokhoz. Közönséges ladikok, Thot Noferihez hasonlók úszkáltak tömegestől, de finom és karcsú bárkák is akadtak, elhagyták a gyorsaságával kitűnőt, vagy szembe jöttek vele, kékre festve alacsony árbóccal és széles galamfehér vitorlával, amely szép lendülettel fúvódott föl, lótusz alakú tőkével és kajüdübódé helyett csinos házikóval. Templomi bárkák is voltak bíborszín vitorlákkal és nagy festményekkel orrukon. A hatalmasok előkelő utazóhajói minden oldalon 12 evezőssel s hátán oszlopos kapus kélakokkal, melyeknek tetejére föl lehetett rakni az úr podgyászát és kocsiját, s melyeknek pompázó szőnyek falai között ott ült maga az előkelő, ölébe eresztett kézzel, szépségében és gazdagságában szinte megdermedve, s nem nézett se jobbra, se balra. Egy halottas menettel is találkoztak, három egymást követő összekötözött hajóval, melyek közül az utolsón egy vitorlas evező nélküli fehér ladikon feküdt oroszlánlábas sarogján a tarka Osiris fejjel előre a jajveszékelők között. Igen, néznivaló akadt elég a parton és a folyó hátán, és József az eladott szemében, akire első ízben mosolygott vízi utazás és hozzá mindjárt ilyen, a napok úgy múltak, mint az órák. Hogy meg kellett szoknia később az utazásnak ezt a módját, és milyen mindennapos lett éppen ezen az útdarabon, Amunháza és a síri szellemű Memfe között. Miként a főnemesek szőnyek kápolnáikban éppen úgy ül majdon maga is a határozat értelmében, méltóságos mozdulatlansággal, melyet meg kell majd tanulnia, mert a nép elvárja ezt isteneitől és nagyjaitól. Mert oly okosan fog viselkedni, és oly nagy ügyességet tanúsít az Isten kezelésében, hogy első lesz a nyugatiak között, és ott tud majd ülni, nem nézve se jobbra, se balra. Ez vár rá a jövőben. Egyelőre azonban még jobbra és balra tekingetett, amennyire csak bírt, hogy eszébe s emlékezetébe vésse az országot és az ország életét, mindig arra gondolva, hogy kíváncsisága ne fajuljon zavarodottsággá és nem kívánatos bambasággá, hanem fenntartásos és fölényes maradjon az atyák dicsőségére. Így nőttek estéből és reggelből a napok, és egyre sokasodtak. Memfe messze elmaradt, mint az a nap, amelyen elvitorláztak onnét. Ha lebukott a nap, a pusztaság odakin lilára színesedett, és balfelől az arab ég szelíden tükrözte a jobb felőli líbiai ég túláradó narancsszín fényét. Kikötöttek, ahol épp cölöpök akadtak, s aludtak, hogy reggel tovább utazzanak. A szél csak nem végig kedvező maradt, a manapok kivételével, amikor elült. Ilyenkor evezniük kellett, amiben az eladó Uzarsif és az ifjabb izmaeliták is segédkeztek, mert a bárkának nem volt túlságosan nagy legénysége, s késtek, ami Thotnoferre nézve kínos volt, mint hogy a sírszobrot pontos időre kellett szállítania. Mindamellett a késés nem volt súlyos, mert más napokon a vászon annál hasasabbra telt, és előny és hátrány békében kiegyenlítődött. És a 9. estén a csipkés magaslatok oly áttetszőn mazsolaszínűnek és csodaszépnek látszottak a távolban, mint a vörös koruntkőből lettek volna, holott, mint mindenki tudta, olyan halálosan szárazak és átkozottak voltak azok is, mint Egyiptom minden hegye. A kapitány épp úgy, mint az öreg, Amun hegyeit ismerte föl ezekben, no, magaslatait, és midőn aludtak egyet, és ismét vitorlát bontottak, s azon kívül türelmetlenségükben még eveztek is, egyszerre aranyos villogást támadt előttük, és finom szivárvány színű csillámlás, bevonultak Fáraó roppant nevezetes városába, hajón, és még mielőtt földet érintettek volna, mert a folyam itt fő utca lett, és mennyei épületek sorfala közt haladtova, kertremekek zöld keretében, templomok és paloták között jobbról és balról, az életpartján épp úgy, mint a halálpartján, papírusz oszlopsorok és lótuszcsokor oszlopsorok között, aranyhegyű obeliszkek, óriánszobrok, kapuzattornyok között, melyekhez Sphinx út vitt föl a partról, s melyeknek kapuszárnyai és zászlórudjai arannyal voltak bevonva. Ez okozta a villogást, amely meghunyorgatta a szemeket, úgyhogy az építményeket díszítő kép és írás színei, a fahéjvörös, a szilvalila, a smaragdzöld, okkersárga és azúrkék zavaros színtengerlé olvadtak össze. Ez Epet Ezovet, Amun nagy lakása, szólt az öreg Józsefhez, ujjával is odamutatva. Van egy terme, amely 50 rőf széles, 52 oszlop és pillér van benne, amelyek sátort szölöpökhöz hasonlók, és a terem, ha nincs ellenedre, ezüsttel van padlózva. Semmi esetre sincs ellenemre, felelte József, jól tudom, hogy Amun igen gazdag isten. Az ott az isteni hajógyár, szólt ismét az öreg, kikötő öblökre és száraz dokkokra mutatva bal felé, ahol kötényes emberek, az isten ácsai dolgoztak fúróval, kalapáccsal és szurokkal a hajóvázakon. Az ott Fáraó halottas temploma, és amaz életének háza, mondotta, és erre-arra mutogatott nyugat felé ki a szabadba, részben lenyűgöző, részben elbájoló pompájú épületcsoportokra. Az Amun déli ágyas háza, mondta, és ismét áttért a másik partra, ujját egy közvetlenül a folyónál hosszan elnyúló templom tömegre emelve, melynek vakító megvilágított homlokzatát az előépületeken éles szögletű árnyak vágták el, s amely izgő, mozgó, láthatóan még építkezéssel elfoglalt emberektől nyüzsgött. Látod ezt a szépséget? Látod a királyi foganás titkainak helyét? Látod, hogy a Fáraó a terem és az udvar elé még egy csarnokot épített, melynek oszlopai mindennél magasabbak? Barátom, ez Navet Amun, a büszke, amely előttünk áll. Nyilván föltűnik neked a Kos utca, amely ott a mezőn át, a déli ágyas háztól a nagy lakásig visz. 5000 rőf a hossza, tudd meg, s jobbra és balra csupa Amun kos szegi, amelyek lábuk között Fáraó képét tartják. Több, mint csinos, mondta József. Csinos? Tüzelt az öreg. Nevetségesen elhibázott szavakat választasz a szókincsből, mondhatom, s válaszod csöppet sem elégít ki, vezet hatására nézve. Mondtam, hogy több, mint csinos, felelte József. Több, amennyivel csak tetszik. De hol van a legyezős úrháza, amely elé vinni akarsz? Meg tudnád mutatni? Nem, azt innen nem lehet látni, válaszolt az öreg. Arra a keleti pusztaság felé, ahol a város már nem oly sűrű, hanem az urak kertjei és villái oldják szét, arra van. És még ma a ház elé viszel. Látom, alig várod, hogy odavigyelek és eladjalak. Honnan tudod, hogy a tisztartó átvesze, s eleget kínál-e érted, hogy költségeimhez jussak, és némi kis jogos hasznot is söpörhessek be azon fölül? Néhány holdváltozás telt el azóta, hogy a kútnak, anyádnak öléből eloldottalak, s néhány napi út, hogy lepényt sütsz nékem, és új szavakat keresel nyelvkincsedben, amelyekkel jó éjszakát kívánhatsz. Könnyen lehet, hogy hosszú már számodra az idő, és torkig vagy velünk, és új szolgálatba vágyol. De épp úgy kiérlelhette benned a napok tömege a megszokást is, és hogy nehezedre esik elválni az öreg maoni midianitától, bábától, s az órát várod, amikor tovább vonul, s téged az idegene keze között hagy. Ez az a két lehetőség, amely közösen töltött vándornapok tömegéből megszülethetik. Az utóbbi, mondta József, túlnyomóan az utóbbi a valóság. Bizonyára nem sürgős nekem, hogy tőled szabadítomtól megváljak. Csak az sürgős, hogy oda jussak, ahová Isten rendelt. Légy türelemmel, felelte az öreg. Majd kikötünk, és alávetjük magunkat a sok hercehurcának, amit Egyiptom fiai az érkezőre szabnak, és ami bizony sokája tart. Aztán odavonulunk, ahol sűrű a város, egy fogadóba, amelyet ismerek, és ott töltjük az ét. Holnap pedig az áldásház elé viszlek, és fölkínállak a tisztartónak, mondd Káv barátomnak. Efféle társalgás közepette értek a kikötőbe, vagy inkább a kikötés helyére, amelyhez a folyam közepéről faroltak, miközben Thotnofer, a kapitány, hálából a szerencsésen töltött utazásért ismét balzsamot égetett a kajüt előtt. És a megérkezés olyan körülményes, hosszadalmas volt, és oly sok időrabló hercehurcával kapcsolatos, amilyen hasonló esetben hajón egyáltalán csak lehetséges. Mert föld és víz zűrzavarába és lármájába jutottak oda, ahol rengeteg idegen és hazai hajó tolongott, melyek részben már kikötöttek, részben kikötésre lestek, hogy kivethessék kötelüket, ha szabad szöveg akad. És a gyorsaságával kitűnő peremébe kikötő őrök és vámszedők csákányai akaszkodtak, akik jegyzőkönyvet vettek föl emberről, állatról, s minden darab árúról, míg a parton annak az embernek szolgái, aki a szobrot rendelte, kinyújtott karral kiabáltak az alakért, amire már régóta vártak, s ugyanott zsivajgott a sok kereskedő, aki az érkezőknek szandált, kalapot és mézes kalácsot akart eladni, s hangjukba a nyájak bégetése vegyült, amelyeket épp most raktak ki mellettük, és a kóklerek zenélése, akik a rakparton igyekeztek feltűnést kelteni. Roppant zűrzavar fogadta Józsefet és társait, akik csöndesen és megilletődve ültek a hajó farában az épületfán, és a pillanatra vártak, amikor partra szállhatnak és fölkereshetik a fogadót, ami azonban még messze volt. Mert az öregnek is oda kellett állnia a vámosok elé, hogy magát és minden tulajdonát jegyzőkönyvbe vétesse, és a kikötői illetéket lerója árulja után. Az öreg tudott velük bánni, és bölcs emberi hangot ütött meg a hivatalos helyett, úgyhogy azok nevettek, és apró ajándékok ellenében lanyhább figyelemmel kísérték a vándorkalmárok partra szállását. És néhány órával rá, hogy a kötelet kivetették, József megvásárlói már át is vezethették tevéiket a Pallóhídon, s utat törhettek a kikötőnegyed zagyva tömkelegében, a tömeg, amely mindenféle bőrhöz és ruhához szokva volt, ügyet sem vetett rájuk. József átvonul Vézén. A város, amelynek nevét később a görögök, hogy kényelmesen és hazai módra ejthessék ki, Tebáinak mondták, akkor, amikor József ott partra szállt és élt, még egyáltalán nem állt hírének virágában, jól lehet már annyira híres volt, amennyire következtetni lehetett a módból, ahogyan az izmálita róla beszél, és az érzésekből, amelyek Józsefet megrohanták, mikor megtudta, hogy célhoz ért. A város régóta, eredetének homályos és szűkös napjaiból kinőve, gyarapodóban volt, s úton a teljes szépséghez. De egy és más még hiányzott addig a pontig, amelyen túl ragyogása már nem növekedhetett, tovább nem fokozódhatott, hanem beteljesülve megállt, és egyike lett a világ hét csodájának, épp úgy egészében, mint csupán, de főként egy része által, a roppant kiterjedésű és hasonlíthatatlan díszoszlopcsarnok által, melyet egy későbbi fáraó név szerint Rá Messzu, vagy a nap nemzette őt, az északi nagy Amun templom épülettömegéhez oly költséggel toldott hozzá, ami megfelelt az Isten súlyban elért kivételes mértékének. Ebből tehát József épp oly keveset látott szemével, mint a piramisok környékének múltjából, csak éppen ellenkező okból. Tudnélik, mert a csarnok még nem valósult meg, és senkinek sem volt bátorsága, hogy csak el is képzelje.